Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy csütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe, saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagy csütörtök az egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Ternyák Csaba egri érsek mutatott be Szent Misét az egri bazilikában nagy csütörtökön este. Homíliájában a Szent Misében az átváltoztatás előtti imádságról elmélkedett. Az eukarisztia révén mi is belépünk Jézus örök jelenébe, abba a mába, amelyet az ő jelenléte hoz létre. Eukarisztikus imádságunk az Úr kezeire és szemeire irányítja figyelmünket. Azokra a kezekre tekintünk, amelyekkel oly sok embert meggyógyított, amelyekkel megáldotta a gyermekeket, amelyeket kitárt az emberek felé. Ezek azok a kezek, amelyeket odaszegeztek a keresztre, és amelyek örökre magukon viselik a szenvedés stigmáit. Majd az imádság arra tanít bennünket, emeljük fel tekintetünket, és szakadjunk el ennek a világnak a dolgaitól, hogy az imádságban egyedül csak Istenre figyeljünk. Imádkozzunk, hogy szemeinken keresztül ne lépjen be életünkbe a rossz, hogy ne tudjon megrontani és bepiszkítani bennünket, fogalmazott a főpásztor. Ezután a kenyértörés pillanatáról elmélkedett, majd az átváltoztatásról. Ez az átváltoztatás csak a kezdet. Az egész világ átváltoztatásának a kezdete. Azért, hogy az új teremtésben az egész világ a feltámadás világa, Isten világa legyen. Végül a vacsora után Jézus megmossa tanítványai lábát, példát adva ezzel, hogy ők is így tegyenek, nyilván szimbolikusan. Ternyák érsek hozzáfűzte, vele való közösségünk csak akkor lesz teljes, ha a Krisztus testével való megerősítés, caritassa, tevékeny szeretetté válik bennünk a hétköznapokban. Arra, amit a lábmosás jelképes gesztusa jelent, hogy mi is készen állunk egymás szolgálatára. Zárta gondolatait az egri érsek. A szentbeszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egri érsek az esti szertartásban. A Szent Mise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elfogatását, elhurcolását kifejezve. Nagypénteken 15 órától Jézus kereszt halálára emlékezve vezett szertartást Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában. Zökkenőmentesen megkezdődött a tankönyvrendelés április elején. Az iskolák a szokásos módon a hónap végéig adhatják le a következő tanév, vagyis a 2026-2027-es tanévre szóló rendelést a könyvtárellátó non-profit Kft. Felületén. Összesen 2517 különböző kiadványból válogathatnak a megjelent új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékekről, közölte az oktatási hivatal. Az egyszülős központ húsvét alkalmából csaknem 12 millió forint értékű támogatással segíti az egyszülős családokat, közölte a szervezet. A közlemény szerint 250 vidéken és Budapesten élő gyermeket ajándékoznak meg, egyenként 15 ezer forint értékű ajándékcsomaggal a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásának köszönhetően. Invazív kardiológiai labort adott át Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára Salgó-Tarjánban, a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórházban. Az új labor az onkológiai tömb része lesz. Latorcai Csaba az ünnepségen úgy fogalmazott, az új labor nem csupán egy kórházi részleg, hanem világos bizonyíték arra, hogy Magyarország képes fejlődni, képes erősödni, és képes megvédeni azt, ami a legfontosabb, az emberi életet. A floridai Kennedy űrközpontból sikeresen felbocsátották az amerikai Hold program, az Artemis 2 küldetésének tagjait az Orion űrkabin fedélzetén. Az Artemis 2 űrrepülés 54 év óta az első, amikor űrhajó legénységgel a fedélzetén a Hold felé indult. Az Artemis 2 céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb holdra szállást, ami az amerikai űrkutatási hivatal tervei szerint 2028-ban következhet be. Végül az időjárásról. Általában sok lesz felettünk a felhő, a hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Domán Vivien hírszerkesztő, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a nagycsütörtök esti műsorkínálatunkat. Hamarosan lelki gyakorlatot közvetítünk, majd ezt követően Szent Háromnap című műsorunkat hallgathatják meg. Majd a 21 órai híreket követően meghallgathatják a görögkatolikus egyházadását. 9:30 kezdődik Kapcsolat című műsorunk, melyben a kárpátaljai Máté Rihárd a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételét hallgathatják meg. Most egy részlet következik a műsorból.
Bár még a miénk korai, de mindig van újrakezdése, ahogy egy bűnös ember a legnagyobb mélységből meg tud térni Istenhez. És újra tudja kezdeni az életét. Én hiszem azt, hogy két embernek már nehezebb, de mégis lehet újrakezdés. És sajnos vannak olyan rosszabb, vagy úgy értem, hogy nem jó példák, amikor még 10 év se kell ahhoz, hogy valami nagy galiba történjen, de lehet újrakezdés. És szerintem még 20 meg 30 év után is. És az utolsó mondat az, hogy van megújulás az Isten szeretetében, mert hogyha a bűnös is meg tud térni, akkor nem a közösen eltöltött évek száma számít, hanem a szándékunk és a hozzáállásunk.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Zajorsolya régisszel hallanak beszélgetést, ugyanebben az idősávban a rádiónk kisújszállási vételkörzetében, a 350 éve született II. Rákóczi Ferencről és a nevével fémjelzett Rákóczi Szabadságharc kezdeti éveiről beszélgetünk, dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával. 22 óra 5 perckor kezdődik a napverse, majd Andante című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Beethoven műveiből hallanak válogatást. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban nagycsütörtök liturgikus eseményeiről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Útravaló. Nagyböjti elmélkedés Tronkatti Szent Mária nyomában.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Részletek Tronkatti Szent Mária leveléből. Első rész. Mária nővér ezt a levelet Luisa Vaschetti anya általános elöljárónak írja, melyben egy hosszú utazást ír le az esőerdőn keresztül. A levél kezdete és befejezése hiányzik. Nem lehet szavakkal kifejezni, mekkora örömet jelentett, amikor Komin püspök atya az elöljáróval együtt decemberben meglátogatott. Az ő jelenlétük Isten mosolyát jelentette nekünk, szegény misszionárius nővéreknek, akik a sűrű esőerdőben élünk, messze, elszakítva mindazoktól, akik kedvesek nekünk, és a benszülöttek között, akik gyakran egymással harcban állnak, és velünk szemben sem mindig jó indulatúak. Ó, mennyi veszélytől ment meg minket nap mint nap segítő szűzanyánk, és milyen erősen érezteti velünk hatalmas oltalmát minden helyzetben. Kézzelfoghatóan tapasztaltam ezt, amikor Makászból Mendezbe mentem, hogy segítsek nővéreinknek az ottani missziós ház alapításában. Gyalog indultam útnak egy derék, jóságos fiatal lányunkkal, egy talpra esett spanyol telepessel, és egy már civilizált suár benszülött kíséretében, aki tolmácsként segített. Ahhoz, hogy Mendezbe eljussunk, át kellett kelnünk egy olyan esőerdei szakaszon, ahol még kegyetlen suár törzsek élnek. Már hosszan, 17 órája megállás nélkül gyalogoltunk, hogy elérjük egy ismert benszülött kunyhóját. Már nagyon vártuk, hogy megérkezzünk, hogy egy kicsit megpihenhessünk, erőt gyűjthessünk, és száraz helyen tölthessük az éjszakát, mert a zuhogó esőben tetőtől talpig eláztunk. Nem messze tőlünk megláttunk egy kunyhót. Abban a reményben, hogy az a régóta várt hely, megszaporáztuk lépteinket. Azonban, amikor már nem messze voltunk, puskalövést hallottunk. Az erdő olyan sűrű volt, hogy nem láthattuk, ki használta a fegyvert, és csak annyit hallottam: Madre, anya, hová mész? Ekkor egy igen mogorva arcú ember bukkant elő, aki szinte félelmet keltett bennem. Megálltam és megkérdeztem, mi csinálsz itt? Vadászom, válaszolta, ne félj. Téged hogy hívnak? Mária nővérnek. Mendezbe megyek, azután tovább Coenzába, feleltem. És ma ilyen hol akarsz aludni? Kérdezte tovább a suarember. Tibikics házában, mondtam. Erre így válaszolt. Ott nem adnak majd szállást, mert a gazda elment, és azoknál a suaroknál, ha a házúra nincs itthon, tilos a fehéreknek szállást adni. Itt a közelben él egy másik olyan suar, aki talán befogad. Jakumának hívják. Nagyon fáradt voltam, rettenetesen fáradt. Már alig tudtam megállni a lábamon, melyek a dzsungelben megtett hosszú út miatt teljesen kisebesedtek. Bizonytalanul álltam. Vajon tovább menjek-e Jakuma kunyhójáig, vagy maradjak ott, ahol épp voltunk? Utitársaim bátorítottak, hogy folytassuk az utat, mert nagyon veszélyes a hegyekben tölteni az éjszakát a mérges kígyók miatt, melyek ellepik ezt a vidéket, különösen abban az évszakban, amikor ott jártunk. Így hát összeszedtem a bátorságomat, megszorítottam a feszületemet és tovább indultam. Már csak néhány lépésre voltunk Jakuma kunyhójától, amikor kétségbe esett kiáltásokat hallottunk, amelyek úgy tűnt éppen onnan jönnek. Épp mellettem futott el egy benszülött, akit megállítottam és megkérdeztem, mit jelentenek ezek a kiáltások. Egy pillanatra megállt, megragadta a kezemet és sürgetően így szólt. Gyere, gyere, Jakuma házában gyilkolnak, nem hallod az asszonyok és a gyerekek kiáltásait? Teljesen elborzadtam, ereimben egészen meghűlt a vér. Egy pillanatig tétováztam, menjek-e vagy sem. Drága segítő szűzanyánkhoz fohászkodtam. Mennyei édesanyám, oltalmaz! Szegény misszionárius nővérként egyedül vagyok ebben a veszélyekkel teli trópusi első erdőben. Csak hozzád fordulhatok. Egy kicsit közelebb mentem a kunyhóhoz. Az egyik férfi már éppen lőni készült, amikor a ház ajtajában álló asszonyok megláttak, és figyelmeztetve kiabálni kezdtek. Be ne menj, mádre, anya! Téged is megölnek! Ekkor a velem lévő spanyol telepes közbelépett, és időben kitépte a fegyvert a benszülött kezéből. Istenem, ma kin keresztül kérsz tőlem befogadást, elfogadást.
Könyörögjünk! Istenünk! Téged szerető szívek élete és üdvössége. Sokasíts meg csodálatos kegyelmi ajándékodat bennünk. Szent fiat halálában biztos reményt adtál hitünk beteljesedéséhez. Segíts, hogy feltámadásának erejéből eljussunk örök célunkhoz. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.
Nagyböjti elmélkedést hallottak. Közreműködött Bársony Réka nővér, a segítő Szűz Mária leányai intézményének szerzetese és Vince Tamás. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Készülődöm, Uram! Elmélkedés. Első rész.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Ficek László, az egri Jézus szíve plébánia plébánosa, általános helynök, az egri székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugározzuk.
Kedves testvéreim! Nagyböjti lelki gyakorlatunknak, az első elmélkedésnek, az első napjának, ennek a háromnapos lelki gyakorlatnak, hogyha címet szeretnénk adni, talán az lehetne a címe, hogy az Istenhez igazodó emberi élet a boldogságnak és az üdvösségnek a forrása. Találtam egy könyvet a könyves polcomon, ami már néhány évtizede talán még kispapként került hozzám, és igazából ennek a könyvnek a gerince, ahogy a könyves polcon olvasható is, annyi, hogy arcot keresem. Arcot keresem, Istenem, folytathatnánk a címet. Én a te arcodat keresem, Uram. És igazából talán ez az alapvető válasza az, hogy hogyan lehetünk boldogok, és hogyan számíthatunk arra, hogy üdvösséget találunk, hogyan igazíthatjuk életünket a mindenható Istenhez, hát úgy, hogy az ő arcát keressük. És talán a célkitűzés nem lehet más egyetlen lelki gyakorlat alkalmával sem, mint az, hogy szeretnék hiteles keresztény lenni, sőt, mondhatnánk, hogy szeretnék még hitelesebb keresztény lenni. Keresztény életemben szeretnék fejlődni, és a Jóistenhez közelebb jutni. És igazából minden egyes lelki gyakorlatnak, a szónak akkor van igazán hitelessége, hogyha a tettnek a pecsétjét is rá lehet tenni. Az ember életformája tanúskodik arról, hogy miben hisz, hol keresi a boldogságot. Mai világnak talán mondhatnánk, hogy sokféle problémája, gondja, baja van. De hogyha összeszeretnénk foglalni, én úgy gondolom, hogy az alapvető probléma, hogy az ember a boldogulást keresi a világban. Szeretnék valahogyan boldogulni. Szeretnék valahogyan előbbre jutni, vagy az általam kitűzött célokat megvalósítani, ahelyett, hogy Istenre figyelő lélekkel próbálnám megvalósítani mindazt, amit az én életemről a Jóisten megálmodott. Kitartja a lelki gyakorlatot, talán kezdéskor ezt még jó elmondani. Plébános úr bemutatásából, és talán a hirdetésekben is elhangzott, hogy én tartom. Aztán persze ezzel a válasszal korán sem lehetünk elégedettek, és mondhatjuk azt, hogy hát a Szentlélek tartja a lelki gyakorlatot, ő vezet bennünket. A nagybőjti három este, amit rászánunk erre a lelki gyakorlatra, kérjük a Szentlélek vezetését. Mondhatnánk, hogy a Szentlélek tartja akkor a lelki gyakorlatot. Igen, bizonyos értelemben, de mindaz, aki rászánja az időt, hogy imádságos lélekkel Isten arcát keresse, és Istenhez akar közelebb kerülni. Kedves testvéreim, amikor úton vagyunk, akár autóval, akár egy kirándulás során, egy városnézés során, vagy akár az erdőben, amikor egy kirándulást teszünk, és ismeretlen vidéken járunk, akkor bizony el lehet tévedni. Eltévedésnek sok oka lehet, nem figyeltünk a jelzőtáblákra, vagy esetleg a jelzőtáblák nem is voltak ott, mondhatnánk, vagy benőtte őket a fa, vagy a bozót, vagy egy-egy ág eltakarta, és ahhoz, hogy visszataláljunk a helyes útra, elsődlegesen is tudnunk kell, hogy hol vagyunk. Honnan kell megkeresni az utat, amely a célt rejti a végén magába. Hát milyen világban élünk? Nézzük meg erre a kérdésre, milyen válaszok lehetségesek. Mondhatnánk, hogy, és talán sokszor mondjuk is, hogy hát egy posztkeresztény világ, amelyben élünk, hiszen a korábbi időkben sokkal többen gyakorolták keresztény hitüket. Mondhatnánk, hogy pluralista világban élünk, hiszen korántsem egységes ez a világ. Nem magától érthetődő, hogy milyen ideálok határozzák meg a különböző embereknek az életét, céljait. De azt is mondhatjuk, hogy sokszor megtapasztaljuk, és talán magunkra is igaz, hogy elkedvetlenedett, pesszimista világban élünk. Talán mindegyikünk számára olyan mosolyogtató is egyben, hogyha valakit megkérdezünk, hogy hogy vagy, és az nem egy rövid jól vagyokkal intézi el a választ, akkor bizony elkezd panaszkodni. És talán néha mi magunk is azt érezzük, hogy hát annyi bajunk van, hát ha már komolyan kérdeznek bennünket, akkor valamilyen panaszt kellene megfogalmazni, hogy őszintének tűnjünk. De van ennél a panaszkodásnál még egy nagyobb baj is, hogyha a balgaságokkal dicsekvő világot látjuk magunk körül, sőt, sokszor a bűnökkel dicsekvő világot, bűnökkel dicsekvő embereket látunk, és lehet ez nagyra vágyásból, lehet, hogy valamilyen eszmerendszerek alakították ebbe az irányba ezeknek az embereknek az életét, lehet mondani, hogy a fogyasztói társadalomnak a reklámok által reklámokra koncentráló emberei lettek, és mégis, hogyha azt nézzük, hogy milyen világban élünk, akkor mégis van egy egységesítő elv olyan világban, amely a boldogságát keresi. A hívő ember nem emberi véleményekre hagyatkozik. A hívő ember a boldogságot Istennél akarja megtalálni. A földön mindent kikezd az idő. Épületek tatarozásra szorulnak, berendezések megújításra szorulnak, egészségünk újból és újból helyreállításra szorul, és keresztény életünket is újból és újból meg kell újítanunk. Egy öreg úr mondta az egyik paptestvérnek: tudja, plébános úr, szükség van arra, hogy évente ezt a három estét ne sajnáljuk arra, hogy rendbe szedjük dolgainkat az Úristennel. Egy egész életprogram lehetne ez az egyszerű kijelentés. Rendbe szedni dolgainkat az Úristennel. A világ halad a teljesség felé. Emberi életünk is halad előre, ha akarjuk, ha nem, az idő kérlelhetetlenül múlik. És mondhatjuk, hogy könnyű a csillagoknak, a teremtett világnak, könnyű a növényeknek, állatvilágnak, mert nem tehetnek mást, mint alkotójukhoz igazodnak. Nekünk embereknek nehezebb, mert mi a saját sorsunk formálói vagyunk. Az embernek magának kell megkeresnie a helyét és a feladatát a világban. Szabad akarattal önként kell igazodnia Isten szándékaihoz. Igazából az Istenhez való igazodás nem más, mint a vallás. Isten és ember kapcsolata, és ez, hogyha transzcendens és Istenre figyelő, nem csupán a földi világ határait tartja szem előtt, akkor hiteles lehet. Az első vatikáni zsinat fogalmazza meg, hogy a felnőtt értelme használatára eljutott ember saját hibáján kívül nem lehet meg Isten ismerete nélkül. a világmindenségből következtethetünk Istenre, az alkotásból az alkotóra. Az univerzumnak a nagysága, pontos törvényei, az univerzumnak a szépsége ott hordozza, elrejtve ugyan, de ott hordozva a végtelent, a végtelen értelmet, a végtelen jóságot, a végtelen szépséget, vagyis ott hordozza Istent. És nekünk, embereknek nincs más feladatunk, mint az Isten keresés. Alkalmasak vagyunk rá, tudunk dönteni Isten mellett, és tudjuk megvalósítani mindazt, amit Isten reánk bízott. Ő hozzá kell igazodnunk. Nem emberi vélekedések azok, amelyek előrébb viszik ennek a világnak az ügyét, vagy egy-egy egyénnek az ügyét, vagy önmagunk sorsát. Isten és ember kapcsolatában egyedül Istennek van megfellebbezhetetlen döntési joga és véleménye. Ő jelöli ki számunkra, hogy merre, mit kell tennünk, mi a mi feladatunk. És ez a mi szerencsénk, és ez a mi boldogságunk forrása. Minden javunk Istentől származik, ő gondoskodik rólunk. Nem feledkezhet meg a jó anya gyermekéről, de ha megfeledkezne is, akkor én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja Izaiás próféta. Egy nagyszerű felismerés, Istennek fontosak vagyunk. És ez innentől kezdve a hitnek az ajándéka. Az a kinyilatkoztatás, amely már nem csupán a körülöttünk lévő világ, vagy az önmagunkban meglévő Isten kereső vágy és szándék határozza meg, hanem Isten önközlésére hagyatkozik, Isten kinyilatkoztatására figyel. Ki tud Istenhez igazodni? Hogyan kell Isten elé állnunk, hogy hozzá tudjuk igazítani az életünket? Nos, két dolog elengedhetetlenül fontos. Porszemnyi mi voltunknak a tudomásul vétele, és ebből alázat lesz, alázat születik. Kicsiségünk tudomásul vétele szüli az alázatot, és az Isten irántunk való mindennél nagyobb jóságának a felismerése, ez pedig a bizalmat. Alázattal és bizalommal akarjuk életünk boldogságát Isten keresésében megnyerni és megtalálni. Az alázat mindannak elfogadása, amire képesek vagyunk, hogy megéljünk ezen a világon. Képesek vagyunk rá, így teremtett bennünket a mindenható. A bizalom pedig nem a semmittevés, hogy majd Isten gondoskodik rólunk, hanem biztonság, hogy ha mi megtesszük, ami tőlünk telik, Isten nem fog hiányozni. Napjainkban a templomokban az emberek nem ideológiai központot keresnek és látnak. Istennel akarnak találkozni. Istenhez szeretnék igazítani az életüket. És a biztos út ez, nem emberekre támaszkodhatunk, hanem Istent keressük életünkben. Mivel lehet ezt elősegíteni? Az alázatot és a bizalmat. Porszemnyi voltunk ellenére Isten jóságának felismerését. Hát elsősorban az imádsággal. Istent nem csupán el kell fogadni egyszer, és mint tőlünk távol lévő végtelen valóságot tisztelni. Megszólítható, imádkozhatunk hozzá. Megállunk rohanó világunkban Isten előtt, és az ő jósága betölti szívünket, lelkünket. És ebben segítenek a templomok. A templomok, amelyek nagyok és díszesek, és mióta a vallásban Istenre irányuló Istent magába rejtő épületet akar építeni az ember, minden templom ezt akarja kifejezni. Aki ide belép, az egri bazilikába is, az átérzi önmagának a kicsinségét, porszemnyi mi voltunkat, hiszen ez a templom óriási, és Isten dicsőségét kell, hogy hirdesse. Az Ószövetség népe számára, amikor Isten megengedte, hogy templomot építsenek Jeruzsálemben, akkor úgy rendelkezett, hogy az a templom az imádság háza legyen. És ennek érdekében végezzük Isten tiszteleteinket, sőt, mindazokat a szimbólumokat, amelyeket a templomba belépve magától érthetődően már ismerünk, és jól tudjuk, hogy mire valók. Az első talán a térdhajtás. Kifejezzük porszemnyi mi voltunkat, térdet hajtunk Isten nagysága végtelensége előtt. Nem mi akarunk nagyok lenni, hanem összetett kezünket, imádságra kulcsolt kezünket Isten kezébe tesszük, hogy vezessen minket az általa jónak látott úton, mert az biztosan jobb, mint amit mi ki tudnánk találni. És jó, hogyha otthonainkban is utána nézünk, hogy vannak a jelek, amelyek Istenre figyelmeztetnek bennünket, kép, szobor, könyv vagy ünnep. Akarom-e a mérhetetlen mindenségben múló életemet teremtő mennyei atyámhoz igazítani? Merek-e elébe állni imádságos szívvel? Igénybe veszem-e templomát? Megőrzöm-e a ráfigyelmeztető jeleket? Olyan jó, amikor otthonunkban, amely nem csak lakás, hanem sokkal több annál, Istenre utaló jelek vannak. És talán egyfajta apostolkodás is ez, ha belép hozzánk egy vendég, és látja hitünknek jeleit, képek, szentképek, feszületek, vagy bármilyen más jelek formájában, könyves polcunkon akár egy vallásos könyvet vagy Bibliát, hogyha az ünnep során a család közösen tud imádkozni, ezzel hálát adva és jelenvalóvá téve minden családtag számára, hogy a mi családunk Istenben hívő és Istent életében megvalló emberek közösségéből áll. A mindenségben elmúló életemet szeretném úgy alakítani, hogy az ne hiába múljon el, hanem cél felé segítsen bennünket. A boldogság nem más, mint Isten megtalálása. Nagyon sok jel mutat arra, hogy mindenkor emberének boldogságát és üdvössége ügyét a gondviselés különösképpen is Jézus Krisztus édesanyjára bízta. Itt a mi templomunkban, ahol az ő szobra és képe megbecsülésben részesül, ráfigyelünk most. Isten kiválasztotta az egykori názáreti leányt, hogy anyja legyen a megváltónak. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén köszöntöttük Máriát és az ünnep tartalmát. Elküldte Máriához Isten követét, Gábor angyalt, hogy Isten anyai hivatásához hozzájárulását kérje. Tanuljuk meg tőle, amit mondott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. És ezzel az egy mondattal Mária minden kor emberének tanítónője lett. Ezért valahányszor szobrára és képére tekintünk, merjük mi is mondani az ő válaszát, legyen nekem a te igéd szerint, és akkor már is elindultunk az Istenhez igazodó élet útján egy jobb világért és az üdvösségért. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugároztuk. A következő részt holnap, azaz nagypénteken délelőtt 10 óra 5 perctől hallhatják. Most köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiájáról hangzik el ismertető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvassa Bércesi András.
Nagy csütörtök. Az eukarisztia, oltári szentség és a papság egyházi rend alapításának ünnepe. Nagy csütörtök délelőtt krizma szentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. A szentmise alatt történik a keresztelendők és a betegek olajának, valamint a keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templom szenteléskor használatos krizma megszentelésére. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására. A nagycsütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe. Saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagycsütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagycsütörtök az egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. A nagycsütörtöki evangéliumban halljuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek lábát. Az esti szentmise kezdetén a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik, ezért van a pap fehér mise ruhában, ezért szól a mise elején az orgona, és ezért van virág az oltáron. A glória, a dicsőség éneklésére minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, és ezután elnémulnak nagy szombat estig. A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak. A harangok Rómába mennek, és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A szentmise végén az oltári szentséget a mellékoltárhoz viszik. Ez követi az oltárfosztás, amikor az oltárról minden díszt eltávolítanak. Ezek a jelek Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezik. A szentmise végén elmarad az áldás, és csendben fejeződik be, amely jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Nagy csütörtök misztériumában egymással szemben áll az eukarisztikus ajándék legmagasztosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az olajfák hegyére ment. Imádság közben szenvedett és gyötrődött, kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de azok elaludtak. Egy órát sem tudtatok virrasztani velem? Kérdezte tőlük. Erre gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltáról a mellékoltárra kísérjük, és amikor a mise után szentségimádást végzünk. Legalább egy órát szeretnénk virrasztani vele. Elkezdődik a nagy csütörtöki virrasztás az értünk vérrel verítékező Jézussal. Nagy péntek, Jézus Krisztus kereszt halálának napja. Nagy péntek az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen. Nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. A nagypénteki szertartás már a kezdeti időktől kialakult, és három fő részből áll. Az ige liturgiából, olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szent áldozás szertartásából. A szertartás elején a pap piros miseruhában némán vonul az oltárhoz a minisztránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az oltár most maga a Golgota. Lélekben oda megyünk a Golgotához, Jézus keresztjéhez. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét János evangéliumából. A passiót felolvassák, vagy énekelve adják elő, drámai módon felidézve Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután, lélekben a kereszt alatt állva, könyörgünk Istenhez, hogy hallgassa meg az egyház, az emberiség nagy kéréseit. Az egyetemes könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak. Minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért, és különösen a szenvedőkért. Ezután a pap a fekete vasárnapon, nagybőjt 5. vasárnapján letakart feszületről leveszi a leplet, és kezdetét veszi a kereszthódolat. A hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott látható az üdvözítő, aki értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez. Ő az, aki ma is szenved egyházáért. Személyesen hív meg minket, hogy előtte leboruljunk és megvalljuk, ő az egyedüli megváltónk, akinek segítségére mindannyian rászorulunk. A szertartás a mi atyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szent sír előtt imádkoznak, és csendben virasztanak. Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek 3-szor étkezhetnek és 1-szer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, Jeremiás síralmai, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Végigjárva Krisztus keresztútját biztosak lehetünk benne, az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a végtelen jóság, Isten, a feltámadt élet győzelme. Nagyszombat és húsvéti vigília. Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt időzve. Az esti vigília szertartással veszi kezdetét a katolikus egyház legfontosabb ünnepe a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti. Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombat a gyász napja. Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szent sír előtt. Ilyenkor betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének halálának titkában elmélyedni. Ezzel a lelkülettel készülődünk a feltámadás örömére. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötétség, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, utalva arra a sötétségre, amely a világra borult Krisztus halála után, amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény, Krisztus feltámadásának fénye. A vigília szertartása 4 jól elkülönülő lényegi részből áll. A fény liturgiájából, az ige liturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi liturgikus rend a 4. századra vezethető vissza. A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődik. Egyedül a parázsló szén világít, és az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a végű, az alfa és az omega. Ővé az idő, és ővé az örökké valóság. Ővé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. A húsvéti gyertya fénye Jézus Krisztust, az ő feltámadását jelzi, amely belevilágít a templom sötétjébe, és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. A húsvéti gyertyába szúrt tömjén szegek Jézus halálos sebeit jelzik. A feltámadás pillanatának nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, nem ennek a térnek és időnek keretei közé támad fel, hanem az örökké valóságba lépett át. Mégis az egyház liturgiája mintegy megjeleníti a feltámadás pillanatát. Ez történik akkor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékelteti. Azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, és három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus világossága tölti be a sötét templomot. Ezt az örömet látjuk és halljuk. Krisztus világossága. Erre válaszolunk, Istennek legyen hála. Ezután hangzik föl az egyház leggyönyörűbb éneke, az exultet, a húsvéti örömének. A húsvét örömének az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és megváltást jelképezi. A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az ige liturgia, amely végigvezet minket az üdvösség történet nagy állomásain, eljutva az új szövetségig. Ekkor felhangzik a glória, Isten dicsőítése, és visszatérnek a harangok, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szent leckét követően az ünnepélyes Alleluja Isten népének újongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az örömhírt hirdeti az evangélium. A katolikus templomokban az ősi hagyományt követve általában húsvét vigíliáján a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét a felnőtt korukba megtérteknek, vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé az egyház. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a mindenszentek litániája, hiszen a keresztséggel az egyház tagjaivá leszünk, amelyhez a szentek közössége hozzátartozik. Ezt követi a víz megszentelése és a keresztelés. Az egyház akkor is szentel vizet, ha nincs keresztelés. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat, ellene mondanak a sátánnak, és megvallják hitüket a Szent Háromság egyistenben, és keresztségükre emlékezve az egyház meghinti őket az új vízzel. A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők mondják, és velük együtt a hívek. Nem csak azért teszik ezt a hívek, mert keresztségük titkára emlékeznek, hanem azért is, mert mindannyiuknak testvéri felelősséget kell vállalniuk a keresztelendőkért és egymásért. A szertartás a Szent Mise szokott rendje szerint folytatódik. A szent áldozásban a feltámadt üdvözítővel találkozunk. A feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és az egész világ számára elviszik az örömhírt.
A Szent Háromnap ünnepéről, liturgiájáról hallottak ismertetőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján, felolvasta Bércesi András.